Földi szférák közül a légkör az, amelyről a legtöbbet tudunk. Ez nem mindig volt így, a kémiai összetételre vonatkozó ismereteink többsége az elmúlt 50 évből származik. Tudjuk például azt, hogy a légkör összes tömege 5,3 × 10^6 milliárd tonna. Ez egy elképzelhetetlenül hatalmas szám. Illusztrációként, hogyha ezt a tömeget megkívánnánk mozgatni, akkor 6 milliószor teljes hosszában fel kellene építenünk a kínai nagyfalat. Vagy másképp a légkör tömegéből a Föld minden egyes lakosára egy teljes, megrakott tartályhajó jutna. A levegő összetételét pontosan ismerjük, és tudjuk azt, hogy a fő összetevői 99,96%-ot tesznek ki a levegő tömegéből. A fő összetevők a nitrogén, az oxigén és az argon. A légköri folyamatokban azonban olyan gázok is szerepet játszanak, amelyek nyomnyi mennyiségben, nagyon kis mennyiségben vannak a légkörben jelen. Ezek közül a gázok közül a legfontosabb a széndioxid, a maga 385 ppm koncentrációjával. Az összes többi nyomgáz együttesen tesz ki mintegy 10 ppm koncentrációt. A ppm egyébként az angol parts per million rövidítése, amely 1 milliomod részt jelent, vagy másképp 1 ppm az 1/10000%-nak felel meg. Kis koncentráció ellenére a légkör hatalmas tömege miatt a légkörben a szén mennyisége 770 milliárd tonnát tesz ki. Ez a mennyiség több, mint a Föld ismert és kitermelhető kőszén vagyona. A légkörrel kapcsolatot tartó más környezeti szférákban, az óceán felszíni rétegében, illetve a bioszférában a légköréhez hasonló mennyiségű szén található. E között a szférák között intenzív anyagforgalom zajlik. Az óceán és a légkör között évente mintegy 90 milliárd tonna szén cserél gazdát. A bioszféra és a légkör között pedig 120 milliárd tonna. Ezek a folyamatok, egyensúlyi folyamatok, amelyek azt jelentik, hogy a nettó anyagforgalom ezek között a szférák között gyakorlatilag nulla. A Földön a szén mennyiségének a legnagyobb része az nem ezekben a szférákban, hanem mélyebben található. A mély óceánban 38 ezer milliárd tonna szén rejtőzik, a talajban mintegy 1800 milliárd tonna szén található, és a szén többsége az üledékes kőzetekben van jelen. Ezek az üledékes kőzetek azok, amelyek a számunkra hasznos fosszilis energiahordozókat is rejtik. A itt található mennyiség egyébként a légköri szén mennyiségének több mint 100 ezer szerese. Az emberi tevékenység éppen ebből a szférából juttat többlet széndioxidot a légkörbe. Ezt két folyamat révén teszi, az egyik a fosszilis energiahordozók égetése, amelynek a révén évente 8,5 milliárd tonna szén jut a légkörbe. A másik folyamat az úgynevezett földhasználatváltozás, ez egy meglehetősen szép kifejezés azokra az emberi tevékenységekre, amelyek a bioszféra állapotát befolyásolják. Mire gondolok itt? Például az erdőirtás, a beépítés, amelyek a bioszféra szénmegkötő képességét rövid távon befolyásolják. Honnan tudjuk azt, hogy mi lesz a kibocsátott szén légköri sorsa? Tudjuk azt, hogy az atomkísérletek, amelyeket a katonai célból az 50-es évek végén végeztek, olyan izotópot bocsátottak a légkörbe, amely ott nagyon kis mennyiségben van egyébként jelen. Ez a 14-es szénizotóp, amely a nukleáris robbantások révén nagy mennyiségbe került a légkörbe. Szerencsére ennek az izotópnak a mennyiségét bármilyen kis arányban is van jelen a szén természetes izotópjához képest, pontosan tudjuk mérni, így azt is tudjuk követni, hogy mi lesz a légkörben ennek az izotópnak a sorsa. Ezekből a mérésekből tudtuk azt feltárni, hogy a légkörben a széndioxid mennyisége és ennek a szénizotopnak a mennyisége az atomkísérletek felfüggesztését követően eleinte rohamosan, majd egyre lassuló ütemben csökkent. Ezzel egyidejűleg ez az izotóp megjelent az óceán felszíni vizében, illetve megjelent a szárazföldi bioszférában. A csökkenés, amely az egyensúly beállását követően kis mértékben, lassú mértékben folytatódik, az már nem is ennek a beépülésnek köszönhető, hanem annak, hogy az emberi tevékenység által kibocsátott széndioxidból hiányzik ez az izotóp, hiszen ennek a felezési ideje 5700 év, és így nem őrződik meg a fosszilis energiahordozókban. De vannak más módszerek is arra, hogy a légköri szén sorsát nyomon tudjuk követni. Például manapság pontosan tudjuk mérni a légkörben az oxigén koncentrációjának nagyon kismértékű változását is. Hogyha ezeket a méréseket elvégezzük, és egyidejűleg a légköri széndioxid koncentrációjával együtt ábrázoljuk ezeket a pontokat, akkor az ábrán látható összefüggéshez jutunk. A pontok mutatják azt, hogy a légkörben hogyan csökkent az oxigén koncentrációja, illetve hogyan változott ezzel egyidejűleg a mért széndioxid koncentráció. Nem kell megijedni, az oxigén koncentráció csökkenés ppm mértékben fejezhető ki, és tudjuk, hogy az oxigénből a légkörben több mint 20% van jelen. Fosszilis energiahordozók mennyiségéből azt is ki tudjuk számolni, hogy az energiahordozók elégetéséhez mennyi oxigén szükségeltetett. Tehát elvéletileg ismerjük azt a pontot, ameddig ezen a görbén el kellett volna jutnunk. A valóságban azonban a pontsorral jelzett értékeknél tartunk. A különbséget az okozza, hogy az óceán felszíne képes a kibocsátott többlet széndioxid egy részének az elnyerésére. Mivel ez fizikai folyamat, az oldódás révén valósul meg, ezért ez a vízszintes tengely mentén történő elmozdulást jelent, tehát az oxigén koncentrációt nem befolyásolja. A bioszféra a fotoszintézis révén szintén képes a többlet szén egy részét megkötni. Ez a mennyiség egyidejűleg oxigén felszabadulással jár, így mind a széndioxid, mind pedig az oxigén koncentrációját befolyásolja. És ebből a diagramból megtudhatjuk azt, hogy mekkora a légkörben maradó széndioxid hányada. Ez 352 ppm-ről 367 ppm-re növekedett a vizsgált 10 esztendőben, tehát 1990-től 2000-ig. A légkörben maradó széndioxid mennyiségét hosszabb időre vonatkozóan is meg tudjuk határozni. Itt az elmúlt 60 évre visszatekintve szerepel a légkörben maradó hányad mértéke. Az éves ingadozásoktól eltekintve, tehát ezért használjuk a simított átlagot, a 7 éves átlagolás értékeket, a megkötés mértékében úgy tűnik, hogy tendencia egyelőre nem mutatható ki, tehát a légkörben se nem csökken, se nem nő az a mennyiség, amely a széndioxidból, a többlet széndioxidból ott marad. Ennek az a következménye, hogy a mérések kezdete óta 1958-ban Mauna Loán Hawaii szigetén kezdték el a folyamatos légköri széndioxid koncentráció méréseket. Charles David Keeling volt a kezdeményezője ezeknek a méréseknek, és ő utána ezt a görbét a szakmában Keeling görbének nevezzük. A görbe azt mutatja, hogy a mérések kezdetekor mért 310 ppm koncentrációról napjainkra 390 ppm-re emelkedett a légköri széndioxid koncentrációja. Ez mintegy 40%-os növekedést jelent a ipari forradalom előtti 280 ppm-es értékhez képest. Miért kell aggódnunk a széndioxid koncentráció növekedése miatt akkor, amikor tudjuk, hogy a földtörténeti múltban is gyakran és jelentős mértékben változott a széndioxid koncentrációja? Ezeket az adatokat ma már mérésekből ismerjük, az antarktiszi Dom Concordia kutatóállomáson mélyített fúrásból, egy 3000 méter hosszú jégfuratból, a jégbe zárt buborékok összetételének elemzéséből rekonstruálni tudjuk a múltbeli széndioxid koncentrációt. Ebből tudjuk azt, hogy az elmúlt 650, illetve 800 ezer évben a széndioxid koncentrációja valóban nagy mértékben és viszonylag tág határok között változott. Két dologra szeretnék azonban rávilágítani. Az egyik az, hogy ez a változás az a mainál jóval kisebb koncentrációtartományban történt. Körülbelül 170 és 300 ppm között változott a múltban a széndioxid koncentrációja. A másik pedig a változás sebességére vonatkozik. Ezen az ábrán az látszik, hogy a múltban jelentős mértékben ugrásszerűen nőtt a széndioxid koncentráció. Ha azonban ezt az ábrát egy kicsit kinagyítjuk, és egy olyan időszakot választunk ki belőle, amelyre a mérések is rendelkezésünkre állnak, tehát egy 50 éves periódust veszünk ki ezekből a múltbeli információkból, akkor azt látjuk, hogy a múltbeli változás, amely azon a bizonyos ábrán, ahol 800 ezer évet együtt ábrázoltunk, nagyon gyorsnak tűnt, az valójában a maihoz képest egy meglehetősen lassú változás. Itt a kék ábrát kell figyelni, a kép görbét kell figyelni, amely hát gyakorlatilag alig válik el az alapvonaltól. Egy nagyon lassú mértékű növekedést jelez. Ez az a bizonyos növekedés, ami a múltban olyan gyorsnak látszott azon a bizonyos 800 ezer éves időskálán. És itt a illusztráció kedvéért a Keeling görbe is fel van tüntetve, vagyis az, hogy a mai koncentráció változás üteme mekkora. A kettő között 40-szeres a különbség, tehát ma a széndioxid koncentráció 40-szer akkora sebességgel változik, mint az ismert földtörténeti múltban. Hogyha a múltba nézünk, akkor természetesen a jövőt sem hagyhatjuk figyelmen kívül. Ehhez azonban sajnos a természettudomány önmagában kevés, hiszen jövőbe látók azok nem lehetünk, ezért segítségük kell hívnunk más tudomány területek képviselőjét is. Tehát segítségük kell hívnunk társadalomtudósokat, közgazdászokat, politikusokat adott esetben, hogy mondják meg, hogy milyen változások várhatók a 21. században. Ennek alapján három forgatókönyvet választottam ki az egyébként számos forgatókönyv közül, ami esetleg a 21. században elképzelhető. Az első forgatókönyv az lényegében a mai állapotnak a folytatását jelenti, tehát gyors népességnövekedéssel és hát lassú gazdasági és technológiai fejlődéssel számol. A második forgatókönyv az nevezhetjük a politikusok álmának is. Az ugye azzal számol, hogy az 50-es évekre a népesség az úgy nagyjából tetőzik, illetve a gazdasági növekedés és a technológiai fejlődés az rendkívül gyors lesz. A harmadik forgatókönyv ugyancsak mérséklődő népesség növekedéssel, és a globalizáció helyett a helyi erőforrások igénybevételére épít, tehát ezt a modellt vizionálja. Hogyha ezeket a forgatókönyveket rögzítjük, akkor ezek alapján meg tudjuk mondani azt, illetve meg tudjuk jósolni azt, hogy ezekhez a forgatókönyvekhez milyen emberi széndioxid kibocsátás társul. Itt a három forgatókönyvre vonatkozóan látjuk azt az ábrát, amely a 21. századra vetíti előre a várható széndioxid kibocsátást. Látjuk azt, hogy a zöld verzió, ami ugye nem zöld, hanem kék, az már a napjainkra is mérséklődő kibocsátás növekedést és a század közepére már csökkenő kibocsátást tételez fel. A politikusok álma az még folytatja a kibocsátást kb. A 2050-es, 60-as évekig, és egy olyan 15 milliárd tonna per éves értéken tetőzik, majd lassú csökkenésbe megy át. Az első forgatókönyv, ahol egyelőre vagyunk, tehát ami ugye a jelenlegi állapotnak a folytatása, az pedig töretlenül folytatja azt a tendenciát, ami gyakorlatilag az ipari forradalom óta, de leginkább az elmúlt 50 év óta fennáll. Tehát a végére olyan 25-30 milliárd tonnás kibocsátás sem elképzelhetetlen évente. Hogyha ezeket a kibocsátásokat rögzítjük, akkor egyszerű transformációval innen már egyenes út vezet a légköri széndioxid koncentrációjának az előrejelzéseig. Ugyanis láttuk azt az előbb, hogy a légkörbe marad ugye a széndioxid körülbelül a fele, valamivel több, mint a fele. Hogyha ezt a jó szokását a széndioxid megtartja, és nem történik a föld légkörrendszerben valami nagy változás, akkor ebből megjósolható, hogy a széndioxid koncentráció hogy fog a 21. században alakulni. Látjuk azt, hogy a hármas forgatókönyv szerint tetőzés várható olyan 500 ppm körüli értéken. A kettes forgatókönyvvel még nem várható tetőzés a század végére, de a növekedés üteme mérséklődik, olyan 700 ppm körüli koncentrációt várunk. És az első forgatókönyv az, amelynél hát a 900 ppm-es koncentráció sem kizárt. Most miért fontos a széndioxid, és egyáltalán miért fontosak az üvegházhatású gázok a Föld légkörében? Feltehetjük ezt a kérdést, hiszen láttuk az elején, hogy ezek a gázok nagyon kis mennyiségben vannak jelen, együttesen 4/10%-ot sem tesznek ki a levegő összes tömegéből. Nos, ezek a gázok azért fontosak, mert egy nagyon fontos kölcsönhatásban vesznek részt a Földön. És ez a jól ismert üvegházhatás. A napból érkező energia és a Föld által kibocsátott energia eltérő hullámhosszú. Ennek az az oka, hogy a nap hőmérséklete és a Föld hőmérséklete értelemszerűen eltér egymástól. És ugye más egy izótárgynak a kibocsátása az a látható tartományba esik, míg egy meleg tárgyé, ugye az számunkra nem látható. A napból érkező sugárzás számára a légkör azt mondhatjuk, hogy nagyjából áteresztő, tehát a sugárzás nagy részét a légkör átengedi. A szélén, az ultraibolya, illetve az infravörös tartomány szélén vannak olyan elnyelések, például az ózon, illetve a vízgőznek köszönhetően, amelyek az energia mennyiségét némileg csökkentik. A Föld által kibocsátott hosszúhullámú sugárzás azonban az infravörös tartományban van, és itt a légkör főalkotói nem nyelnek ugyan el, de azok az említett légköri nyomgázok igen. És ennek köszönhetjük azt, hogy a légkörben az energia mérleg megváltozik. Ha a hosszúhullámú sugárzás tartományában látnánk, tehát a szemünk ahhoz adaptálódott volna, akkor 300 méter lenne az átlagos látótávolság, szemben a láthatóban a 15-50 kilométeres látótávolsága. A légköri üvegházhatás ennek megfelelően ezen az elnyelésen, az üvegházhatású gázok elnyelésén alapul. Ez a bizonyos egyensúlyi hőmérséklet, amelyet az előbbi ábrán is láttunk, ez a mínusz 17 fok, amely a sugárzás egyensúlyából következik. Ez most is fennáll a légkörben, csak nem a felszínen, hanem a mintegy 6 kilométeres magasságban. Föld felszíne és a légkör ezzel szemben ennél jóval nagyobb energiakészlettel gazdálkodhat, hiszen az üvegházhatású gázok által elnyert energia egy része is visszajut a felszínre. Ennek köszönhetjük azt, hogy ebben a térrészben, tehát a felszínen, illetve az alsó légkörben az egyensúlyi hőmérséklethez képest 32 fokkal magasabb a hőmérséklet. De ezt teljesítmény egységben is kifejezhetjük, 150 watt per négyzetméter, tehát minden egyes egységnyi területű légoszlopra 150 watt többletenergia jut ennek az elnyelésnek köszönhetően. Milyen anyagok felelősek ezért a hatásért, az üvegházhatásért? A legfontosabb alkotó az a víz és annak különböző formája a légkörben, amely az üvegházhatás energiájának összesen 75%-áért felel. A széndioxid körülbelül 20%-ért, az egyéb üvegházhatású gázok pedig mintegy 5%-ért felelősek. A két csoport között, tehát a víz, illetve a többi üvegházhatású gáz között azonban van egy nagyon lényeges különbség. A víz a légkörben egy erősen változó komponens, amelynek a koncentrációja térben és időben rendkívüli módon változik. A széndioxid és a többi üvegházhatású gáz még inkább azok hosszú tartózkodási idejű gázok, amelyek nem képesek a vízgőzhöz hasonló állapotváltozásra földi körülmények között. Ennek illusztrálására egy talán megdöbbentő példát hadd mutassak be. Képzeljük el azt, hogy a Földön egyik pillanatról a másikra hirtelen eltávolítjuk a légkörből a széndioxidot és az üvegházhatású gázokat, és egyedül a vízgőzt hagyjuk ott. Ha ezt megtesszük, akkor ugye modelleket tudunk erre vonatkozóan futtatni, szerencsére ezt a valóságban nem tudjuk megtenni. De ha ez megtörténne, akkor a Föld nagyon hamar egy jelentős állapotváltozáson menne keresztül. Ez az ábra azt mutatja, hogy a jelenlegi hőmérséklet eloszlás, amit ugye a szín skála mutat, az nagyon hamar megváltozna, és a Magyarországot ugye a 45. szélességi fok környékére képzeljük el, akkor mindenki húzzon oda képzeletben egy vonalat, és nézze meg, hogy mennyi lesz a hőmérséklet, az átlag hőmérséklet mintegy 15 év múlva. Ezt megcsináljuk, akkor kb. Olyan mínusz 10 és mínusz 25 fok közötti átlag hőmérséklet állna elő, szemben a mostani körülbelül 11 fokos átlag hőmérséklettel, tehát meglehetősen drasztikus változás következne be. Ennek az az oka, hogy a vízgőz bármennyire is fontos üvegházhatású komponens, de önmagában nem képes megtartani az üvegházhatást, hiszen éppen a változékonysága és a kondenzációra való hajlama miatt, hogyha egy hőmérséklet csökkenés következne be, akkor értelemszerűen a víz mennyisége csökkenne, akkor ugye csökkenne az üvegházhatás, tovább csökkenne a hőmérséklet, és így tovább, úgynevezett visszacsatolás révén egymást erősítő folyamatok indulnának be, amelyhez aztán a jégnek a megjelenése és annak az állapotváltozása is hozzájárulna. Nézzük meg azt, és most koncentráljunk az elmúlt 60 évre, hogy a légkörbe bocsátott üvegházhatású gázoknak a hatása milyen formában várható. Ezt meg tudjuk tenni, hiszen ismerjük ezeknek a gázoknak a koncentráció változásait, ismerjük az elnyelési tulajdonságaikat a hosszúhullámú sugárzás tartományában. Tehát ebből a két mennyiségből modellek segítségével természetesen már származtatni tudjuk azt, hogy ehhez a koncentrációhoz, illetve ennek a változásához milyen energiamennyiség társul. Ha ezt a modell kísérletet elvégezzük, akkor az elmúlt 50 évre visszamenőleg megnézhetjük, hogy hogyan változott az így elnyelt, illetve számított többletenergia, amely ezekből az üvegházhatású gázoknak az elnyeléséből következik. Azt is látjuk erről az ábráról, hogy nem a széndioxid az egyetlen ilyen tulajdonságú gáz. Mellette megjelennek a metán, a freonok, az ózon és a többi üvegházhatású gáz, amelyek nem is kis hányadot képviselnek az üvegházhatásból. Azt is látjuk, hogy a naptevékenység is megjelenik. Az elmúlt 50 évben a naptevékenységből adódóan is lehet némi energia növekedéssel számolni. A mérték egység, illetve a mérték érzékeltetésére az ábrán feltüntettem, hogy az a mennyiség, amelyet napjainkra sikerült elérni, az körülbelül 85 ezer év teljes emberi energiafogyasztásával egyenértékű, 2008-as értékről van szó, tehát hatalmas mennyiségű energia, többlet energia rendelhető az üvegházhatású gázok elnyeléséhez. Azzal a ténnyel, hogy a légkörben nagy változások zajlanak, és az emberi tevékenység a felelős ezért, ezzel már korábban is tisztában voltak, és mintegy 30 évvel ezelőtt Genfben került sor az első éghajlati világkonferenciára. Ez talán kevésbé ismert, mint a más környezeti konferenciák, mint a Montreali egyezmény, vagy a Kyoto-i egyezmény, ez ugye elég régen volt, de már akkor is tisztában voltak azzal, hogy a Föld légköre ez meglehetősen gyors ütemben változik az emberi tevékenység közreműködésével. A konferencián azt a döntést hozták, hogy próbálják ezt valahogy a közvéleménnyel, a nyilvánossággal elfogadtatni. Hát ehhez ugye választottak egy paramétert, amelyről azt feltételezték, hogy ezt sokan megértik, és hát mi a legegyszerűbb környezeti paraméter? Hát a hőmérséklet, hőmérőt mindenki látott, és nagy valószínűséggel le is tud olvasni, tehát válasszuk a hőmérsékletet, mégpedig a globális átlag hőmérsékletet ezeknek a változásoknak az indikátoraként. Azt remélték, hogy ez a hőmérsékleti görbe majd ilyen részvényindexhez hasonló látványos növekedést produkál, és ez egyértelmű, meggyőző erejű bizonyíték lesz mindenki számára, hogy a légkörben hatalmas léptékű változások zajlanak. Hát ez a várakozás ez nem jött be, tehát ebben csalatkozniuk kellett a konferencia résztvevőinek, mert ez a növekedés, ez várat magára. Egész pontosan ki lehet mutatni egy hőmérséklet emelkedést az elmúlt 150 évre visszamenőleg, de ehhez eléggé ki kell feszíteni a skálát, tehát ha nézzük a függőleges tengelyen, mindössze másfél fokos tartomány szerepel, és ebben lehet egy ilyen növekedő tendenciát észrevenni. mindenképpen egy olyan mennyiségről van szó, egy olyan mértékű növekedésről, amelynek a kimutatásához statisztikai módszerekre van szükség. Ezen kívül, ami ez ellen ugye a leggyakoribb és legélesebb kritika, az az, hogy a hőmérséklet növekedése, vagy változása, inkább úgy mondom, nem követi az üvegházhatású gázok exponenciális növekedési trendjét. Különösen nem a 40 és 80 közötti időszakban, amikor is kismértékű hőmérséklet csökkenés következett be. Mi az oka ennek az eltérésnek? Az egyik az, hogy az üvegházhatású gázok kibocsátásával párhuzamosan a légkörbe jelentős mennyiségű egyéb szennyezőanyag is került. És ez a levegő szennyezés, amelyet ugye nagyvárosokban smogként ismerünk, ez a levegő szennyezés ez ugyancsak kölcsönhatásba lép a sugárzással, de nem a hosszú hullámú sugárzással, hanem a napból érkező sugárzással. Itt láthatjuk a néhány nagyvárosban azt a smogot, amit egyébként ehhez nem is kell ilyen távoli, egzotikus vidékekre elmenni, ezt ma már kisvárosokban is, vagy Budapesten is érzékelhetjük. Mi okozza ezt a levegő szennyezést, és egyáltalán ennek milyen alkotói lépnek kölcsönhatásba a napból érkező sugárzással? Ezek a levegő szennyezők az úgynevezett aeroszol részecskék, amelyet a köznép vagy köznyelv az szállópor néven ismer, helytelenül egyébként, és amelyek egy nagyon kis, apró parányi részecskék, és mégis a látható sugárzással közvetlenül kölcsönhatásba tudnak lépni. Ezen az ábrán egyébként ez a hálószerű képződmény, ez a szűrőt jelenti azt, amin ezeket a részecskéket fel tudjuk fogni. A részecskéket pedig nyillak, illetve azok a fekete pontok mutatják. Hát jól ismert összetevőkkel vagy alkotókkal találkozhatunk itt, tehát a krom, azt mindenki ismeri, a szulfát részecskék, amelyek a kén-dioxid átalakulásából keletkeznek, de ide sorolható az ásványi por is, amely szintén részben emberi tevékenységből származik. Mielőtt azt gondolnánk, hogy a levegő szennyezés az csak a városoknak a privilégiuma, hát sajnos ez így nem igaz, ugyanis a légkör egy meglehetősen dinamikus rendszer, amelyben a szennyező anyagok nagy távolságra képesek eljutni, és így megfigyelhető ez a levegő szennyezés olyan területek fölött is, mint például az Adriai tenger, ami ábrán egy műhold felvételről látszik, de például az északi sarkra is eljut a levegő szennyezés. A február-március körüli időszakban az északi sarkon rendszeresen olyan minőségű a levegő, mint akármilyen nagyvárosban. Ez a szennyezés terjedésének a következménye. Tehát a levegő szennyezésnek a másik hatása az a felhőkre gyakorolt hatáson keresztül valósul meg, és ez azon az egyszerű elven működik, hogy ugye a felhő képződéséhez ezekre a részecskékre van szükség. Na most, ha ezekből a részecskékből túl sok van, ami ugye szennyezett levegőben gyakran megtörténik, akkor több részecskén tud felhőcsepp képződni, tehát a rendelkezésre álló víz az több részecske között oszlik meg, tehát a cseppeknek a mérete kisebb lesz, átlagos mérete, és a számuk pedig nagyobb. Az ilyen felhők, amelyek ilyen fizikai paraméterekkel rendelkeznek, pedig fényesebbek, úgy mondjuk nagyobb reflektivitásúak, mint a tiszta levegőben képződő társaik. Ezt egyébként a legjobban és leglátványosabban műholdas felvételeken figyelhetjük meg, amelyeket az óceán felett készítettek. Ezen a műhold felvételen hajózási útvonalak csóvái rajzolódnak ki, tehát ezek nem egyes hajónak a füstfáklyái, ha úgy tetszik, hanem az a változás, amely a rétegfelhők szerkezetében a forgalmas hajózási útvonalak mentén bekövetkezett, egy kicsit hasonló ahhoz, mint a kondenszsíkok, amelyeket ugye a repülőgépek nyomán érzékelhetünk. A légköri aeroszolnak a hatása, illetve ezeknek, ha úgy tetszik, a levegő szennyezésnek a hatása az egészen más természetű, mint az üvegházhatású gázoké. Nem csak arról van szó, hogy nem a hosszú hullámú sugárzással lépnek ezek a részecskék kölcsönhatásban, hanem a napból érkező sugárzással, hanem abban is megnyilvánul ez, hogy a területi eloszlásuk az meglehetősen egyenlőtlen. Tehát látjuk, hogy a hatás leginkább az emberi tevékenység környezetében jelentkezik, tehát a sűrűn lakott területek fölött, illetve a biomassa égetés által érintett területeken. Amire felszeretném hívni a figyelmet, hogy ez a hatás, eredő hatás globálisan negatív előjelű, azaz hűtőhatás, azaz pontosan ellentétes előjelű, mint az üvegházhatású gázok által okozott melegítő hatás. Az ábrán az is látszik, hogy az érték, ami itt szerepel, ez a -1,2 watt per négyzetméter, e mögött szerepel zárójelben két szám, ez azt jelzi, hogy ez meglehetősen bizonytalan, ennek az értékét jóval kevésbé pontosan ismerjük, mint az üvegházhatású gázok hatását. Az ábrán az is látszik, hogy a sarkvidéki területek fölött ez a hatás pozitív előjelre vált, azaz az üvegházhatású gázok melegítő hatását erősíti. Ennek az oka a korom jelenléte a hó és jégfelszín fölött, amely ugye a sugárzás elnyelésére képes, és ezáltal többletenergiát juttat a légkörbe. Ha emlékszünk még arra az ábrára, amely ugye az üvegházhatású gázok többletelnyelésére vonatkozott, akkor most keressük meg, hogy hol van ez a többletelnyelés, egyáltalán itt van-e a Föld légkörrendszerben. Az elmúlt 60 évben valamiért a vulkáni tevékenység is erősödött, és ennek az lett a következménye, hogy a nap sugárzásának egy része a vulkáni hamu, illetve a stratoszférában képződő vulkáni aeroszol részecskék miatt csökkent. A legnagyobb hatást azonban a levegőszennyezés váltotta ki, amely az elmúlt évtizedekben, tehát az elmúlt 60 évben a rövid hullámú sugárzás visszaszórása révén jelentős mértékben kompenzálta vagy csökkentette a Föld felszínre jutó energiamennyiségét. És természetesen azzal is számolni kell, hogy a magasabb hőmérsékletű felszínről több sugárzás lép ki egyensúlyban, tehát a kilépő energia mennyisége is megnőtt. Tehát ennek a mennyiségnek mindössze 10%-a az, amely a Föld légkörrendszerben maradt, tárolt többlet energia formájában. Emlékezzünk vissza, 85 ezer év volt a teljes energia többlet, tehát 85 ezer év energia felhasználása, most ugye 8500 év az, amivel el kell még számolnunk. Hol van ez az energia? Hát a légkörben a legkevésbé, az óceánokban van a döntő többsége, 85%-a az óceánokban található ennek a hőmennyiség. Másik része, kisebb része a jég, a tengeri jég, illetve a gletszereknek a felolvasztására fordítódott, és még kisebb része pedig a szárazföldek felszínének a melegítésére. A légkörben mindössze a tárolt mennyiségnek a 4%-a maradt. Ez pedig már csak 350 év teljes energia felhasználásának felel meg. Tehát nem véletlen, hogy az a hőmérséklet változás, ami a légkörből hiányzik, vagy nem látjuk, az annak oka van azért, mert ebben a rendszerben nincs annyi energia, amely ennél látványosabb változás lenne képes előidézni. Vannak azonban olyan jelenségek a Földön, amelyek ma már jelzőként, indikátorként működnek. Ezek a gletszerek például, amelyeknek az állapotváltozása sokkal inkább jelzi a légkörben, Föld légkörrendszerben bekövetkező változásokat, mint a globális átlag hőmérséklet növekedése. Ugye a Föld kanáriai, a gletszerek, így is nevezhetjük. Ugye a szénbányászok annak idején kanárikat vittek le a szénbányába, hogy figyelmeztesse őket a sújtólég veszélyére, és amikor a kanári elhallgatott, akkor nyomás fölfelé, és hát ez nagyon hatékonynak bizonyult. A kanári rendkívül érzékeny madár ezekre a gázokra, amelyek így veszélyt jelentenek a bányászokra. Egyébként ezt a múlt század 80-as éveig kihasználták így kabalából az angol bányászok még a kanárikat. Tehát a Föld légkörrendszerben ezek a kanárik a gletszerek, amelyek hát meglehetősen riasztó jeleket adnak. Ilyen képekkel tucatszámra lehet találkozni az interneten vagy a médiában, tehát azt, hogy a gletszerek milyen állapotváltozáson mentek keresztül az elmúlt 50-100 évben. Itt éppen egy argentin gletszernek az állapotváltozása látszik egy 80 év leforgása alatt, de ehhez hasonló képek azok minden kontinensen meglehetősen gyakoriak. Összefoglalásul ugye elmondható, hogy a légkör állapotát az emberi tevékenység jelentős mértékben befolyásolt. Hát láttuk azt, hogy kiengedtük a szellemet a palackból, ezt ugye az üvegházhatású gázok egyre növekvő mértékű kibocsátására értem. Felmerül a kérdés, hogy ezt vajon teljes mértékben az emberi tevékenység okozza-e. Én nekem a választ is megadom rá, hogy ez nem kérdés. Tehát régen a földtörténeti múltban valóban voltak olyan periódusok, amikor is a különböző kozmikus események, vagy nagyléptékű geológiai események jelentős mennyiségű üvegházhatású gáz bocsátottak ki nagyon rövid idő alatt. De erre az ismert földtörténeti múltban, most itt az elmúlt néhány millió évre gondolok, nem nagyon akadt példa. És hogy a mostani 50 évben nem volt ilyen, azzal azt hiszem, hogy mindannyian tisztában vagyunk. Azt is láttuk, igaz, hogy egy ellentétes irányú példán, tehát abba az irányba mentünk el, hogy elvettük a légkörből ezeket az üvegházhatású gázokat, és megnéztük, hogy mi történik, hogy ez egy veszélyes játék. Tehát ez egy nagyon érzékeny rendszer, nem véletlenül van ott az a 4%, és annak feladata van, és funkciója van. Ha ezt megváltoztatjuk akármilyen irányba, akkor itt egy olyan akaratlan kísérletet indítunk el, amelynek a következményeivel nem biztos, hogy tisztában vagyunk. Azt is láttuk a hőmennyiség párhuzamba állításán keresztül, hogy ez a hatás a légkörben egyelőre fékezett. Tehát egyelőre csak az energia egy kis mennyisége az, ami a légkör melegítésére fordítható, és ugye az óceán felszín, illetve a jég esetében ezek a változások sokkal szembetűnőbbek. És végezetül válaszolnom illik az előadás címének a talányos kérdésére, és én ezt a rövid választ adom, hogy ha megérjük. Ezzel arra utalok, hogy ezek a változások nem biztos, hogy az elkövetkező 10-20 évben lesznek szembetűnőek és nyilvánvalóak számunkra. Én azt gondolom, hogy az utánunk jövő generációk fogják ezt majd látni, és addig is nekünk maradnak azok a környezeti problémák, amelyekkel meg kell birkóznunk, ugye a légköri változásokon kívül. Én ezzel megköszönöm a figyelmüket, és kérdésük van, akkor szívesen válaszolok.